Folytatódik a brüsszeli hét a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. 17 pontos átfogó uniós energiacsomagot fogadtak el múlt héten a tagállamok államfői. A legnagyobb érdeklődést a megújuló energiák és a bioüzemanyagok arányának növelése, valamint a klímaváltozás jegyében szükséges széndioxid kibocsátás váltotta ki. Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo szakértőjével az energiacsomag részleteiről beszélgettem.
Átfogó energiacsomag 17 konkrét területen tartalmaz számszerűsített célokat is az Európai Unió tagállamai számára. Azt vállalják, hogy 2020-ig az 1990-es szintnek a szinthez képest 20%-kal csökkentik az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátását. Itt elsősorban a széndioxid kibocsátásról van szó. Ez a 20% abban az esetben lenne érvényes, hogyha az Európai Uniónak nem sikerülne rábeszélnie, rávennie a hasonló nagy kibocsátással rendelkező országokat, mint az Egyesült Államok, Kína és India, és Brazíliát, arra, hogy egy vállalást tegyenek, aminek értelmében 2020-ig a 90-es szinthez képest 30%-kal fognák vissza a széndioxid kibocsátást. Az Európai Unió energiacsomagja nem csak elsősorban arról szól, mi történik Európában, hanem az, hogy az egész világra legyen kihatása. Az Európai Unió egyfajta vezetőszerepet kíván játszani, élére kíván állni ennek a folyamatnak, és ha úgy tetszik, most a 2012 utáni időszakra megfogalmazta a saját álláspontját, és ezzel a kesztyűt a többiek elé dobta.
És ehhez kapcsolódik szorosan az, hogy az Európai Bizottság jelentősen megnövelte a megújuló energiák arányát a teljes uniós energiafogyasztáson belül. Mennyivel emelte meg, és milyennek a jelentősége?
Igen, a megújuló energiaforrások teljes felhasználáson belüli arányának a mostani döntés szerint, tehát megint csak 2020-ról van szó, az egy ilyen bűvös dátum, 20%-ra kell emelkednie. De mi a logika ezekben a számok mögött? A megújuló energiaforrások arányának növelése két szempontból is nagyon fontos lehet, és mind a kettő az Európai Unió stratégiai céljainak a teljesítését segítheti elő. Az egyik ugye az éghajlatváltozás elleni küzdelem, hisz azzal, hogy nő a megújuló energiaforrások aránya, ezzel arányosan csökken ugye a szénhidrogén és a fosszilis, tehát úgy tetszik a fosszilis energiáknak, meg különösen szennyezőek a hatása, tehát az éghajlatváltozásra ez konkrétan hatást gyakorol. De van egy további, úgy tetszik, kedvező hatás is az Európai Unió számára, ez pedig az, hogy azzal, hogy jobban támaszkodik a megújuló energiaforrásokra, ez automatikusan csökkenti is energiafüggőségét ugye más országoktól, így például Oroszországtól és más területektől is. Tehát ezzel is tulajdonképpen jobban hozzá segít az Európai Uniót az energiaellátás biztonságához.
Beszéljünk egy kicsit döntéshozatalról. Az energiacsomag legtöbb pontjáról már miniszteri, illetve alsóbb szinteken megegyezés született. A megújuló energiák ügye maradt lényegében egyedül az állam és kormányfőkre. Ez miért volt ennyire kritikus pont?
A döntő kérdés és a nagy dilemma az volt, hogy ez a 20%-os részarány, amiről beszéltünk, ez jogilag kötelező legyen ennek a teljesítése a tagállamok számára, vagy pedig csak indikatív cél legyen. A kettő között persze ég és föld különbség van, hiszen amennyiben jogilag kötelező a cél, az azt jelenti, hogy azt az Európai Bizottság majd bevasalhatja a tagállamokon. Nyilván ez egyébként viszonylag a távolba vész ez a cél, de ez azt is jelenti, hogy a tagállamoknak jogszabályokat kell, nemzeti jogszabályokat és célokat, akcióterveket kidolgozni, és azokat be is tartaniuk. Miközben, ha indikatív célokról beszélünk, akkor a tagállamok semmiféle szankció nem vár rájuk abban az esetben, hogyha mégiscsak eltérnek ezektől a tervektől.
Magyarország mellett mely tagállamok nem támogatták azt, hogy kötelező érvényű legyen nemzetállami szinten a 20%, hiszen Gyurcsány Ferenc a tanács utáni tájékoztatóján azt mondta, hogy ha Magyarország a maximumra is emelni a kapacitásait, akkor sem tudna elérni 16-17%-ot. Az nem más kérdés, ugye, hogy több szakértő ezzel nem ért egyet.
Igen, tehát jellemzően azok az országok nem támogatták, amelyek viszonylag kis potenciálra rendelkeznek. Illetve azok az országok, például Franciaország, amely azt szerette volna, hogyha a nukleáris energiát, mint tiszta energiát is a megújuló energiaforrásokhoz sorolták volna. Erre azonban végül nem került sor, tulajdonképpen Magyarországnak annak elérése volt a célja, hogy túlsznak az áró közleménye egyértelműen fogalmazva abban a szempontból, hogy az Európai Bizottság nem kap szabad kezet majd az egyes nemzeti kvótáknak a meghatározásában. Nagyon fontos ugyanis az, hogy, és ezt a nyilatkozat is tartalmazza, azt, hogy figyelembe fogják venni majd, amikor lebontják ezt a 20%-ot nemzeti szintekre, tehát például, hogy Magyarországnak mekkora hány százalékot kell majd teljesíteni, ami egyébként valószínűleg nem lesz 20%, hiszen említettem azt, hogy ország potenciálja ebben sokkal kisebb. Tehát figyelembe fogják venni az egyes országoknak a sajátosságait és adottságait, és a termelési potenciáját. Ez Magyarországtól és számos más országtól is rendkívül nagy anyagi áldozatokat is követelhet.
Igen, ezt Gyurcsány Ferenc szintén azon a tájékoztatón mondta, hogy a 2010-re tervezett 7%-on felül százalékpontonként 30 milliárd forintot jelentene ez Magyarországnak. Mikor tudhatja meg Magyarország, illetve a többi tagállam, hogy neki mennyiben kell kivennie a részét ebből az uniós szinten számított 20%-os arányból?
Szerető megfigyelő azt satszolja, hogy legalább 2 évre szükség lesz, még a tárgyalási folyamata a végéhez ér. Azt tudni lehet, hogy az Európai Bizottság már most megkezdi a munkát az egyeztetést a tagállamokkal. Sziszifuszi munkáról van szó, hiszen fel kell mérni az egyes országoknak a kapacitásait a megújuló energiaforrásokból. És az Európai Bizottság azt ígérte, hogy valamikor a harmadik negyed évben már az első javaslatokkal elő fog rukkolni, amelyet követően majd egy hosszú tárgyalási folyamat veszi kezdetét.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Bizottság elnökének fő műve lehet az energiaipari együttműködés beindítása. Portré rovatunkban José Manuel Barrosóról beszélgetünk, akinek, mint kiderült, a szerepfelfogása is nagyban változott a 2004-es beiktatása óta. Foris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallják.
Két nagyon szerencsétlen elnöki periódus után választották őt Európai Bizottsági elnöké. Barroso pontosan azért számított újdonságnak, mert egy fiatal lendületes, hát relatíve fiatal, 40-es évei végén járó, lendületes, dinamikus, jól kommunikáló, franciául, németül, spanyolul, olaszul, portugálul értelemszerűen jól beszélő, jó PR hatást emberről volt szó, akivel mindenki arra számított, hogy olyan új stílust és olyan új hangot hoz az Európai Bizottság életébe, hogy mint egy újjáéleszti azt.
2004-ben belevetette magát a munkába, azóta, tehát az elmúlt 2-3 évben változott-e Barroso szerepása? Ő ugye egy kormányfő volt, Portugália kormányfőjeként lett egy európai szervezetnek a vezetője. Ez azért két különböző dolog.
Azért jó a kérdés, mert az első, főleg az legelső évére egyértelműen az volt a jellemző, hogy miniszterelnöki gondolkodással próbálta vezetni az Európai Bizottságot. És most tudunk egy nagyot, de majd mindjárt folytatom itt ennél a pontnál. Tulajdonképpen azért érdekes és aktuális most az ő személyéről beszélni ezekben a napokban, mert mindaz, amit viszont most csináltam múlt héten, meg az elmúlt hetekben az energiapolitika kapcsán, pontosan azt mutatja, hogy képes volt megtanulni, hogy egészen más fejjel kell gondolkodni a bizottság elnökén. Az első heteiben, hónapjaiban, szinte éveiben következetesen és egy kicsit már erőlködve a tagországoknak próbált mindig tetszeni. És Barroso, amíg a tagországi oldalon a miniszterelnökök között ült, addig azt tanulta meg, főleg éppen az imént említett kicsit egyébként is bizonytalan, nehézkes, prodi, gyakori kudarcait szemlélve, hogy úgyis mindig az történik, amivel a tagországok egyet tudnak érteni, és egyébként pedig hiába is akar bármit a bizottság, minden más reménytelen. Ennek következtében ő bizottsági elnökként helyből úgy próbált operálni, hogy mindig láthatóan abból indult ki a kalkulációi során, hogy ez tetszhet a tagországok, vagy nem tetszhet. Aztán mivel a tagországok különböző súlyak, még azon belül ő maga is súlyozott, és nyilván főleg azoknak az országoknak kereste a tetszését, akik számítanak. Ez lehet, hogy pragmatikus volt annyiból, hogy nagyobb esélyt adott esetleg egy-egy ügy életképességén, viszont teljesen elvesztette azt a markáns arcélét az Európai Bizottság, ami például Jacques Delors idején volt. A bizottság akkor igazi brüsszeli kezdeményező markáns intézménynek számított. Barroso első éveiben volt egy olyan félelem, hogy a bizottság fokozatosan át fog alakulni a tagországok miniszteri tárcsának egyfajta titkárságának.
Hogyha megvizsgáljuk a fél éves uniós soros elnökségeket, az Európai Tanács soros elnökségeit, akkor azt látjuk, hogy minden ország a fél éves elnökségére úgy tekint, hogy az alatt valami nagy dolgot véghez kell vinnie. Barroso is presztízs kérdést csinál abból, hogy alatta történjen valami nagy dolog, illetve az Európai Bizottság dolgozzon és vigyen véghez valami nagy dolgot?
Természetesen, hát végül is minden politikus sikerélményre törekszik, politikai tőkét gyűjt, a tőke az pedig az elért eredményekből nő ki, és értelemszerűen, ha valaki már bevállalta azt, hogy egyébként hihetetlen nagy terhelést jelentő munkát, hogy az Európai Bizottság elnöke 5 éven át, ezek az emberek 4-5 óránál többet általában nem alszanak, rendkívül sokat dolgoznak, akkor persze annak meg kell legyen a gyümölcse, és a gyümölcs pedig az, hogy az ő nevéhez társulnak nagy vívmányok. Nyilván, amikor korábban, az előző években azzal az eszközzel manipulált, vagy megpróbálta könnyen átvinni az elképzeléseit, mert hogy rögtön beadagolta a tagországi elképzelések közé, akkor is ezt azért tette, hogy sikert érjen el. Más kérdés, hogy ezek nyomán viszont sokszor az elért eredmények, nem is annyira az ő eredményei voltak, hanem a tagországi elképzelések visszatükröződése itt vesztette el az arculatát. Ami a nagy újság, éppen az elmúlt hónapok fejleményei nyomán, és ez csapott le most a múlt heti csúcson nagy markánsan, hogy az elmúlt fél évben egyre inkább feladta ezt a korábbi kormányfői gondolkodást, és elkezdett bizottsági elnökként közelíteni a problémákhoz.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!